Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Először a 42. Zsoltár néhány versét olvasom fel. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjózik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt? Majd az utolsó vers így hangzik: miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodsz? Én benne bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Urunk, mindannyian vágyakozunk utánad. Van, aki tudja már, hogy ki után, van, aki még az ismeretlen után. De keresünk téged, és köszönjük, hogy te hagyod magadat megtalálni, sőt, te találsz meg minket. Köszönjük, hogy most igéddel is keresel mindannyiunkat, engem is. És talán olyan dologban is, amit nem nagyon szeretünk, vagy ha először belegondolunk, akkor riaszt, ami a követéseddel összefügg. Értesd meg velünk a te igédet, hát, hogy örömmel elfogadjuk. Téged is örömmel kövessünk téged, örömmel vegyük fel a keresztet, és örömnek tartsuk, ha érted szenvedhetünk. A tanítványi sorozat következő fázisa, aminek egy különleges címe van: Félhelyeket a fiaimnak. És itt a táblázatban János neve van aláhúzva, de a következő napon is szerepel János, de ott a testvére lesz aláhúzva, hogy elosszuk a testvérek között is igazságosan a szerepet. Néhány gondolat Jánosról, de nagyon keveset kívánok mondani róla, rengeteg van a Bibliában. Ha a személyi adatait keressük, akkor neve János, ami azt jelenti Jahve kegyes, apja Zebedeus, anyja valószínűleg Salómi, bátyja Jakab, valószínűleg Galileában éltek, Betsajdában, mestersége halász volt, volt egy melléknevük is, de arról majd holnap, és úgy néz ki, hogy természetes halállal halt meg egyedül a tanítványok közül. Négy eseményt emelek ki János evangéliumából, az ő életéről. Az utolsó vacsorán Jézus mellett foglalt helyet az asztalnál. A közelben tartózkodott, amikor Jézust kihallgatták. Jézus megfeszítésének tanúja volt. És a húsvéti sírnál a látottak alapján ő hitt. A Galata 2.9-ben, ahol arról olvasunk, hogy vannak oszlop apostolok, és ott három név szerepel: Péter, Jakab és János. Oszlopok, amelyek ugye az épületet tartják. A mai ige Máté 20-tól 24-ig terjed. Hallgassuk meg Isten igéjét. Ekkor hozzáment a Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, leborult és kért őtőle valamit. Ő pedig mondta nékik: mit akarsz? Mondta néki, mármint a fiúk anyja: mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban, egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől. Jézus pedig felelvén mondta: nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a poharat, amelyet én megiszom? És megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Mondták neki: meg. És mondta nékik: az én poharamat megisszátok ugyan, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én atyám elkészítette. És meghalva ezt a 10, bosszankodott a két testvérem. Tulajdonképpen őszinte pillanataimban én is inkább a főhelyeket szeretem. És látnak, és látják, hogy ez egy különleges személy. Vagy ha nem így viselkedem, akkor lehet, hogy azért mondom, hogy én nem akarok főhelyet, hogy ezzel tűnjek ki, hogy én milyen szerint álságos tudok lenni. És közben gondolkodom, hogy ugyan rosszat kívánt ez az anya a gyerekeinek. Hiszen mit akart? Az, hogy az ő fiai a Jézus közelében legyenek. Hát ebben mi a rossz? Hát Jézus közelében lenni az egy, akárhogy vesszük, nagyon előkelő hely. Ma is. Nekünk is, akik ugyan nem látjuk őt, de közelében vagyunk, és vegyük tudomásul, hogy ez egy rendkívüli pozíció, hogy az ő közelében lenni, vele kapcsolatban lenni, még ha nem is látom őt. Vajon megbecsüljük-e eléggé, hogy az ő közelében lehetünk? És ahhoz méltóan élünk-e, hogy a közelében vagyunk? És egyébként is, amire a fiúk gondolhattak, ez persze feltételezés részemről, az talán nem is meglepő, mert Jézus korábban a 19. rész 28. versében tesz ilyen kijelentést. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Ez forgott a fejükben, akármilyen összefüggésben, de gondolhattak rá. Tehát van ennek talán valóság alapja, és próbáltak helyezkedni. Valaki mellett csak két hely van, jobb és bal felől. És figyeljük meg magunkat, amikor jön a busz, és látjuk, hogy nagyjából tele van, akkor mindenki elkezd tolakodni, mert ülni akar, a jó helyre le akar ülni. Nem jut mindenkinek jó hely a buszban. Tehát mi ebben a baj, hogy ők Jézus közelében akarnak lenni? Tehát lassan az ítélkezéssel. És mégis, ahogy belegondolunk, valami probléma van az anyai vágyban. És olyan jó, hogy Jézus a maga bölcsességével, lelkigondozói tapintatával, szeretetével közelít a, nem veri őket fejbe. Komolyan veszi azt, amit mond az anya. És olyan jó, hogy mi is tudhatjuk, hogy akármilyen kéréssel megyünk hozzá, ő azt komolyan veszi. Még a butaságainkat is komolyan veszi, az enyémet is. És elkezd velük beszélgetni, miközben a többi 10 árgus szemekkel, vagy inkább fülekkel figyel, hogy na mi lesz ebből, hát mi is itt vagyunk. Mi is fel akarunk férni a buszra. És lelki gondoz. És a lelki gondozásában mindig a lényegesre fekteti a hangsúlyt. Mintha valamiket nem hallana meg, ő megy a maga vonalán, de mindent hall, mindent tud. Híveket látja, hogy olvashattuk reggel a Abcsel 15-ben is, a szíveket látó Isten. És úgy kezdi, hogy nem tudjátok, mit kértek. Ez önmagában egy meglepő mondat. Tehát hogy ne tudnák? Hát jobb és bal oldal. Tudjuk mi, hogy mit akarunk. Aztán Jézus folytatja, és ugyancsak meglepő a folytatás, mert valami pohárról beszél, meg keresztről beszél. És ebből előbb-utóbb meg kellett érteniük, aztán később tapasztalták, hogy igaza van Jézusnak, és nekünk is meg kell értenünk, hogy van egy cél, és van egy hozzávezető út. A cél a dicsőség. Bemenni atyánk dicsőségébe, amiben mindannyian szeretnénk. De mi a hozzávezető út? És arról már nem akarunk annyira gondolkodni, mert az lehet, hogy kellemetlen, vagy fájdalom, vagy szenvedés. Jézus itt az anyának és fiainak ezt mondja, hogy van egy végcél, a dicsőség. A ház, ahol sok lakóhely van, és nektek mindannyiótoknak helyet készít Jézus, van helye, csak jelentkezzen, hogy én is szeretnék hajlékodnak a lakója lenni, Uram. mert a közeledben akarok élni, és mindenkor veled akarok lenni, ahogyan az egyik levélben olvassuk, mert az, de közben bele kell gondolnunk, hogy van pohár, a hátára vett, majd hagyta, hogy oda feszítsék őt. Jézus felvetésére gyors a válasz, meg tudjuk inni, megtehetjük, nem gond, megtesszük. Jézus erre érdekes módon nem válaszol. Majd az események választ adnak, hogy könnyedén mondtátok ki, tanítványok. Sokkal utána menekülnek, bezárkóznak, félnek, és amit olyan könnyen kimondtak, hogy persze kiisszuk, még látni sem akarják. Könnyedén vállalok előzetesen hátravetést, bántást, szenvedést, amíg az nincs itt. Hát addig csak játszunk a gondolattal. Komolyan vesszük. És jön egy kisebb szorongatás. Egyszerűbb, kényelmesebb. Ne csináljunk gondot se magunknak. Ne legyen kellemetlen. Menjünk, húzódjunk félre. És talán még nincs arról szó, hogy ez komolyabb vereség, vagy veszély. Jaj, mennyire el tud futni a békében magabiztos fogadkozó ember, ha kiélezett harci helyzet, amelyben ki csak kérkedek, magamat sokra tartóan, diéterként, vagy más tanítványként, komolyan gondolom, hogy Uram, én téged. Van cél, atyai ház, a mennyek országa, Isten dicsőségébe jutni. Ugye kívánjuk mindannyian. Azt a hozzávezető utat ki lehetne hagyni, nem lehet kihagyni. És hogy az elmúlt héten úgy készülgettem, és úgy gondolkodtam, hogy de miért kell mindig az a szenvedés? Hát Jézus meghalt a kereszten, azt úgyse tudjuk átvállalni, mert ez az egy engesztelő áldozat volt, az ő szenvedése, amit megtett, nem is kell megismételni semmilyen formában, semmilyen egyházban. Az teljes volt, elvégeztetett, nem lehet kiegészíteni. Nem azt a szenvedést kell átvállalni, amit nem tudom, Manilában minden húsvétkor eljátszanak, hogy keresztre viszi valaki, föl is feszítik. Nem kell ilyesmivel játszadozni, sőt, Isten kísértés. Miért van ez a szenvedés? Ő meghalt értünk teljességgel, elvégezte a megváltás munkáját. És tele van az Új Szövetségben a követés, a szenvedés mindenféle igéje. Aztán a kérdés, hogy vajon az életemben levő minden szenvedés az, ami az oda vezető út, és akkor különbséget kellett tenni. Van egy sor szenvedés, amit én okozok, vagy a másik okoz, és igazából nincs. Péter apostol levelében is olvashatunk ilyet. A első levél 4. részében, 15. vers, mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Hát ez éppen nem Jézus követésével függ össze. Ez Jézus elutasításával függ össze, amikor valaki így gondolkodik. Amikor a rossz hírt terjesztem, vagy rólam terjesztik, összekapok valakivel, és utána kesergek, vagy megsértődtem, és ezért szenvedek, mert hogy képzeli valaki, hogy velem kikezd, hogy belém köt, és én rágodok, és én magamat kínzóan szenvedek. Jézus nem erről beszél. De van egy sor olyan szenvedés, amit én magamnak, vagy a másiknak okozok, vagy a másik okozok. Vizsgálja meg a maga életét. Szenvedés hordozója-e, vagy szenvedés okozója-e? Nyomasztó tud lenni, amikor rá kell jönnöm arra, hogy én szenvedem. A tanítványait önmagához akarja kötni. És azt kéri, hogy kövessetek engem. És testvéreim, értsük meg jól, a tanítványi élet Krisztushoz kötöttséget jelent. Kötöttséget. Ahogyan tegnap este is hallhattuk az evangelizációban, engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak. Engem a tanítvány nem nagyobb a mesterénél. Aki Jézushoz kötődik, vállalja Jézust. És a szenvedéséig, a haláláig vállalt engem. Az én bűnösségemmel, megvetettségemmel, gonoszságaimmal együtt vállalt engem. Azt kéri, hogy vállalj te is engem. Hogy az ajándékozót is akarod, és hasonlítani akarsz ő hozzá. Tegnap a csoportos beszélgetésben előkerült a Római Levél 8. részének 28-29. Verse. Ugye sokszor szoktuk ezt idézni. Akik Isten szeretik, minden javukra van, és egy kicsit úgy megnyugtatjuk magunkat. De hát akkor ebben a rossz is benne van, a fájdalom, a szenvedés is, mert a tanítvány vállalja a mesterét. És Jézus, és szándékosan folytatom, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Ne álljunk meg sose a 28. versnél, hogy akik Isten szereti, lássuk meg azt, hogy ennek az egésznek célja van. Ábrázolódjon ki rajtunk. És amikor mi Krisztust követni akarjuk, és jönnek a nehézségek, a szenvedések, amiknek az is lehet a célja, hogy Krisztus kiábrázolódhasson rajtunk. És akkor láthatjuk, hogy a Krisztus követés az nem egy olyan dolog, hogy előttem megy 2-3 lépéssel, és én utána, és a lábnyomaiba lépek, mert szétképez is, hanem valahol egy sajátos együttélés kiábrázolódhat rajtam. És úgy 30-ban, mert nektek nem csak az adatot meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy higgyetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, írja Pál. A szenvedés, ami nekem azért nehéz kérdés, mert a szenvedés azt is eredményezi, hogy nem én leszek a fontos, hanem ő. Ő az bizony elég nyomorult és gyenge, erőtelen. Kapom a szenvedést, hogy én magamban erőtelen legyek, hogy egyszer kimondtam, hogy Krisztus az én Uram, és ez is többször elhangzott a héten, akkor én ezzel azt kimondom. Kimondod azt, hogy Uram, akkor ő rendelkezni akar veled. De akkor azt fogja tenni, amit ő jónak tart, ha kell szenvedést hoz, ha kell nyomorúságot hoz, hogy ne magamban legyek erős, ne magamra mutogassak, és a világ fiai figyelnek minket. Különösen akkor, amikor látják, hogy valami szenvedése van ennek, valami nagyszájú, most mit fog csinálni? Ugye békében könnyű ígérgetni, meg követlek, Uram, akárhová még, jaj, csak oda ne menj. Nagy bizonyságtétel lehet mindannyiunk számára, és abban a küzdelemben tudjuk mondani, hogy olyan nagy szükség van az életben a szenvedésre, különben elszállnék. Azt csak úgy megemlítem mellékesen, hogy az Isten nélküli világ, és ez nem egy rosszalló megjegyzés, ez egy ténykategória, az Isten nélküli világ Isten ellen van, és az ő gyermekei ellen van. Ez egy természet. Amíg te meg nem tértél, te is így gondolkodtál. Ellensége voltál, meg az ő gyermekeinek az ellensége. Ebben a környezetben kell élni. És ettől az istentelen világtól mi folyamatosan kaphatjuk a lövéset, fájdalmat, szenvedést, kikezdést, ami Isten tudtával zajlik. És az Isten alakítson nem csak azért, hogy kövessük őt, hanem hogy vele együtt dicsőségben lehessünk. Róma 8.17 írja, ha pedig gyermekek vagyunk mi, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Úgy tűnik, és fogadjuk el, hogy a megdicsőléshez hozzátartozik a szenvedés, és követéshez hozzátartozik a szenvedés. És ne akarjuk leegyszerűsíteni, hogy mi rögtön föl akarunk ülni a buszba a legjobb helyekre. Kikerülni ezt a fázist. Hiszen éppen a szenvedésben, a nyomorúságban tapasztalhatjuk meg különös módon, hogy az Isten milyen hatalmas, hogy milyen kedvesen vesz körül, szeretettel vesz körül, és netán amikor üldöznek, megkülönböztetnek téged, akkor megnyugszik rajtatok az Istennek lelke, az ő békes. Vannak dolgok, amik csak kipróbálással ismerhetők meg, vagy az alkalmazással. Ezek nem elméleti fogalmak, hanem gyakorlatilag. És ne felejtsük, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen, örök dicsőséget szerez. Egyszer olvastam Sternberger Györgynek az írását a keresztkövetésről, még a cím is furcsa, keresztkövetés, nagyon kemény szöveg. Volt, aki azt mondta, hogy hagyjál engem ezzel békén, mert ezt nem akarom érteni, vagy nem értem. De ebből felolvasok egy rövid gondolatsort. Értsük meg, hogy minden ellentétesen jön ki. Amikor vereségnek tűnik az Istennél valami, az a győzelem, egészen más logika van. Ezt írja Sternberger. A bárány átszögezett kezekkel és lábakkal aratta a legnagyobb győzelmet. Hogyan? Csak addig maradunk a mindenható árnyékában, 91. Zsoltár, amíg a kereszt árnyékában maradunk. A keresztnek otthonunká kell válnia. Egyedül ott maradhatunk befedezve. Jézus szenvedése által jutott tökéletességre. És mi úgy gondoljuk, hogy számunkra más út létezik. Sokan azért nem jutnak előre, mert keresztjüket, amit Isten állított útjukra, nem akarják magukra venni. De hallottuk, hogy a kereszt az egy kivégző eszköz, és akinek a vállán a kereszt, annak az útja egy bizonyos cél felé tart, a vesztőhely. Írja Másu Sternberger azt is, hogy ne dicsekedj a kereszt, mert, és maradjon titokba a keresztet, nem kell erről beszélni. Őt követed, és hozzátartozik életedhez a kereszt. Miért jó, miért nem jó, ha dicsekszem a keresztem? Mert fel a keresztet, és kövest őt. Vibrálok a gondolatokkal. Aztán, ahogyan a héten készültem, találtam egy érdekes kis írást. Wilhelm Busch nagyon szeretem, és amióta tudom, hogy volt egy testvére, Johannes Busch, azt is nagyon szeretem. Bár ő kevesebbet írt. A világháborúban, második világháborúban ezt a Johannest elfogták és börtönbe vetették. Ugyan a dán, holland, meg nem tudom, norvég sajtó rögtön hírként dobta szét, hogy a papot elfogták. Dilemmáztak, hogy maradjon vagy engedjük szabadon. Az egyik hivatalnok nagyon mondta, hogy a papok száját be kell tömni. Nincs igaza. És aztán ez a hivatalnok nagy magabiztosan ment haza. Három lépcső volt az épület előtt a kijáratnál. Hanyatt esett, beverte a tarkóját, azonnal meghalt. Egy órával azután, hogy azt mondta, hogy a papok száját be kell tömni. És ez a fogságban levő Johannes, aki ott se szenvedhetett volna, nyalogathatta volna, és mondta, hogy én semmi rosszat nem tettem, itt ülök. Mert rögtön elkezdjük magunkat sajnálni, ha jön a szenvedés. Bocsánat, én elkezdem sajnálni magamat. És azt írja, hogy akkor kezdődött el az én lelki gondozói munkám a bőr. Értitek? A szenvedés helyzetét, az Isten, és jöttek hozzá a hivatalnokok egyik a másik után, mert sokkolta őket ez a történet, és van olyan Isten, aki ölni tud. És ha belegondolunk, hogy mi is ugye a jóságos Istenben gondolkodunk, leszűkítve. Van olyan Isten, aki ölni tud? És amikor szenvedést hoz ránk, akkor valamit bennünk is esetleg megöl az énemből, nagyképüsködésemből, ígérgetésemből, fogadkozásomból, mert az én Isten. Johannes történetét csak azért mondtam el, hogy a szenvedésben is fölhasználhat minket az Isten, amikor mi úgy érezzük, hogy nincs saját erőnk, amikor korlátjaink vannak, az Isten átlépi a korlátot, mert az ő igéje nincs bilincs. Lehetne még sok mindent elmondani, és tudom, hogy ki is hagytam sok mindent. Vissza kell kanyarodni a történethez. Jézus még kiegészíti a válaszát azzal, hogy a döntés tulajdonképpen az Atya kezében van. Ez nem egy kifarolás, hanem elmondja, hogy ezek az elvek, de az Atya fogja eldönteni, hogy ki fog odaülni az ítéletkor a fiú mellé. Elhangzik a beszélgetés. Utolsó versben azt olvastuk, hogy a 10 bosszankodott a két testvére. Figyelte a beígért szenvedést. Ez a 10, a kettő. El se jutott, úgy tűnik az agyukig, hogy itt Jézus a szenvedés. Ők megakadtak ott, hogy a dicsőséges helyet ezek akarják. Csak a jót akarom meghallani? Az igéből is? Aztán, ha majd lesz időtök, testvérem, olvassátok tovább a fejezetet, és a 28. versben van egy fontos kijelentése Jézusnak. Az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságul sokakért. Ember fia, amelyik azt jelenti, hogy ő a világ bíró. Majd ő bíró lesz, de most akarjuk-e őt követni, akarunk-e mi az ő részes társ, hogy az ő dicsőségébe jussunk, lássuk az utat is, és járjuk is azt az utat, amin van szenved. Uram, eléd viszem az én önszeretetemet, önsajnálatomat, sértődékenységomat, amelyel a magam létét akarom építeni, erősíteni, és szeretnék inkább hozzád hasonlítani, vállalni a te követésedet, veled azonosulást, szenvedésben is, a hátravetésben, a megalázásban is. Bocsáss meg nekem, hogy különb akarok lenni sokszor, mint te vagy. Te utolsó voltál annyi helyzetben, lábmosástól kezdve. Hordozz mindannyiunkat alázatban, úton, amelyben sokszor szenvedés, fájdalom is van. Te vállaljuk örömmel, mint ahogyan az apostolok is egyszer örömmel távoztak, hogy méltókká tettek azért, hogy te érted, megverték őket. Formálj mindannyiunkat, Urunk, hogy megértsük.